Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Befellegzett az autógyártók által évek óta remegve várt rendkívül szigorú Euró 7-es környezetvédelmi normának. Miután Magyarország és még további 7 tagország megvétózta az Európai Bizottság annak bevezetésére szolgáló javaslatát. Az eredeti sokak szerint megvalósíthatatlan Euró 7-es javaslat elvetése után az Európai Unió miniszterei nemrégiben kompromisszumra jutottak a gépjárművek légszennyezésének csökkentését előirányzó új normákról. Megállapodtak abban, hogy nem változtatják meg a személyautók és kisterautók jelenlegi Euró 6-os kibocsátási határértékeit, míg a buszoknál és a nehéz gépjárműveknél szigorítják az előírásokat. Vajon mit jelent ez a gyakorlatban az autóvásárlóknak, a kereskedőknek és a gyártóknak? Kérdezzük Gabriel Gábort, a gépjármű márka kereskedők országos szövetségének elnökét. Szervusz!
Szervusz, Fici, üdvözlöm a hallgatókat!
Nagyon nagy hír, tehát messze mutat, mint sokan hinnék. Ezen állt vagy bukott az autóipar, hát közeljövő és jövője is, hiszen olyan előírásokat irányoztak elő, amelyek betarthatatlanak tűntek. Rengeteg ma ismert autó tűnt volna el az utakról, rendkívül megdrágult volna a már most is megfizetetlen személyautózás. Egy csomó dolgot föl kellett volna rúgni, el kellett volna felejtenünk, ha jól látom.
Hát az, hogy ezt végérvényesen kivégeztek volna, én ezt nem mondanám. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy a környezetvédők bizonyára nem örülnek ennek, de egyébként az autóvásárlók, az autóhasználók, a gyártók mindenképpen sikerként könyvelhetik el. Sőt, mondok még valami furcsát. Maga az Európai Bizottság is. Nagyon egyszerű oka van. Rá kellett döbbenni, hogy nem az autóipart generálisan fenyegette ez a kérdés, hanem az európai autóipart. Tehát szűkítsük le erre a körre.
Hát igen.
Annak a versenyképességét értékelte most át azzal, hogy nem kényszerítik rá az Euró 7-et. Nehogy félreértés legyen. Szakmailag, műszakilag az Euró 7-es készen van. Minden további nélkül tudják gyártani. De a másik oldala, hogy további fejlesztési forrásokat kellett volna ebbe allokálni. Azon kívül már megtanulhattuk, hogy minden egyes szigorítás, és ez legyen környezetvédelmi vagy biztonságtechnikai, ami egyébként helyes, mert a világon is ebbe az irányba halad, az mindig drágítja az autókat. Ha az autókat drágítja, szűkíti a keresletet, innentől kezdve megint előtérbe kerül az, hogy ki tud sokkal olcsóbban gyártani, ki tud hatékonyabban gyártani.
Kína, és addig, Kína, ami Kína.
Ugye? Frici, lelőtted a poénomat. Igen, tehát addig, amíg az európaiak, az amerikaiakkal, meg a koreai-japán párossal vívtak, azért ott volt egy ilyen hallgatólagos kompromisszum, hogy úgy csináljuk, hogy azért mindannyian beleférjünk. De jött München most, a müncheni kiállításon, szabályosan sokkolta a politikát és a szakmapolitikát, amit a kínaiak bemutattak. Tehát nem véletlen az, hogy London, illetve Anglia is, aki már nem Európai Uniós tag, vagy aki jelenleg nem Európai Uniós tag, mondhatjuk így is talán, azt a döntést hozta az elmúlt hetekben, hogy a korábbi belső égési motorral szerelt járművek első forgalomba helyezését kitiltó rendeletét, ami 30-ban lépett volna életbe, kitolta 35-re. És hogy mi van a háttérben? Igen, amit te mondtál, Kína van a háttérben. Kína a 2012-es kommunista párti döntésben azt határozta el, hogy ők a régi hagyományos technológiákba nem investálnak, viszont minden új technológia, ami minden szereplő részére új, abba viszont erőn felül is tesznek forrásokat. Ez pedig azt jelentette, hogy nem egyszerűen csak az akkumulátorba, hanem a ritka földfémektől kezdve az összes komponens invertertől villanymotoron keresztül mind, ami ezzel összefügg, azokba hihetetlen kutatásfejlesztést tettek. Nem véletlenül, mára elmondhatjuk, hogy egyébként Ázsia, tehát a koreaiak és a japánok eddig is előnyben voltak Európához képest, de Kína most szabályosan robbantott. Olyan módon előzte meg a versenytársait, ami természetesen óriási veszélyeket jelent az európai és részben az amerikai autóiparra is.
Egyébként ezt húzza alá, vagy ezt igazolja az a indoklás, amely ugye az európai tagországok miniszterei döntését segítette elő. Ugye azt mondták, hogy rengeteg pénzbe kerülne az Euro 7-es bevezetése, ami elvonná a tőkét a elektromobilitástól, márpedig versenyezni csak úgy lehet, hogyha odaáramlik a tőke. De az persze ugyanakkor meg elég fura a helyzet, mert közben az Európai Bizottság és Európa Parlament ugye 30-ról 35-re tolta az elektromobilitási vízválasztót, tehát ott is volt egy 5 éves tolás, kitolás, miközben ugye arról beszélünk, hogy a globális felmelegedés már itt van a nyakunkon, vagy nem.
Ez most ebben nem szeretnék állást foglalni, minden esetre, hogy ilyen szeptemberünk van, amilyen, amire nem emlékszünk már ember emlékezet óta, azért az jelent valamit. De visszatérve, amit mondtál. Igen, tehát alapvetően a probléma az, hogy ha erőltetjük a 30-as határidőt, vagy még ugye néhány autógyártó Európában már azt mondta, hogy már 28-ban, igen, és ő hajlandó, akkor ez azért jelent problémát, mert egyébként ezek a nagy európai gyártók, meg az amerikaiak is, a teljes termékpalett, tehát a belső égésű, azon belül dízel, benzines, hibrid, plug-in hibrid, mild hibrid, tehát egy olyan széles szortimentet fejlesztenek, hogy szétszóródik a fejlesztési forrása. A világ összes pénze nem elég. Hát ezért, ha bevezették volna ezt a 30-as időpontot, és nem tolják el, akkor ebben egyetlen egy szereplőt hoztak volna óriási előnybe, ez pedig Kína. Innentől kezdve politikailag és gazdaság stratégiailag meg kellett hozni azt a döntést, ami arról szól, hogy nem, inkább lassítunk. Egyébként óriási szubvenciók mennek a kutatásfejlesztésbe, a gyártási innovációkba, az akkumulátor, a komponenseknek a fejlesztésében, és én azt gondolom, amit látok, és most Berlinben voltam egy nemzetközi konferencián, ahol ez azért kiemelten az egyik fő téma volt, hogy bár vannak hangok, akik már temetik itt az európai autógyártást, meg az európai szereplőket, de azért éppen ma láttam az újságban, hogy a világ első innovációs országa továbbra is Svájc, az pedig Európában van. Ha jól tudom, a német kutatás fejlesztése sincsenek problémák, de a franciák, az olaszok, tehát Európa azért ezen a területen komoly erőforrásokkal rendelkezik. Én azt gondolom, hogy ráébredtek, rádöbbentek, hogy itt váltani kell, és most én azt gondolom, hogy ha nem is néhány év alatt, de egy évtizedes távlatban a Kínának a kialakított előnye, az mindenképpen utolérhető.
Ez a döntés az Euro 7 bevezetésének elodázásáról, ez hogyan csapódik le a hétköznapi autóvásárló szemszögéből? Eddig azt mondták az autókereskedők, hogy azért ment fel az autóknak az ára, mert volt Covid, ellátási lánc probléma, alapanyag probléma, mi egyéb mellett a kibocsátási értékek szigorítása. Ugye Euro 6-nak van ABC, meg mindenféle változata. Ki kellett dobni egy csomó nagyon kedvelt kis autót pont emiatt, mert költséges lett volna tovább tuningolni, hogy még kevesebb legyen a kibocsátás. Ezzel, hogy elhalasztották az Euro 7 bevezetését, mondhatjuk azt, hogy most kicsit megnyugodhatunk, és nem fog drágulni az autózás?
Hát, hogy nem fog drágulni, ezt az egyet biztos nem mondhatjuk. Hogy megnyugodhatunk-e, ez mindenkinek az egyén mérsékletétől függ, de az kétségtelen tény, hogy a drágulásnak a mértéke az lesz alacsonyabb. És ahogy a legelején is mondtam, hogy azért folyamatosan biztonságtechnikai, informatikai eszközökkel látják el a járműveket. Évre lévre szigorodnak az előírások, hogy a balesetekben kevesebben halljanak meg, a súlyos sérülés kevesebb legyen, a gyors hajtás, egyszerre nem akarom ezt felsorolni, aki autózik nap, mint nap, azt tökéletesen tudja. De ezek, ha tetszik, ha nem, mindig újabb technikai és műszaki innovációt, illetve berendezéseket kívánnak. Az pedig egy addicionális ahhoz képest, ami eddig nem volt benne, tehát pénzbe kerül. Ezért is van az, amikor a magyarok rácsodálkoznak, hogy egy Indiában forgalmazott autó, aminek van elvileg európai párja is, de kínait is mondhatnánk most már, hogy ott miért kerül sokkal kevesebbe. Nagyon egyszerű, mert ott nincsenek azok az európai standardok. Ott törésteszt is csak olyan immel, ámmal van, körülbelül 40 évvel vannak Európa mögött. Tehát innentől kezdve a költségstruktúra, ami rárakódik a gyártásra, az is alacsonyabb. De abban a pillanatban, és ugye ez megint egy kérdés volt, hogy hoppá, hogy lett ilyen drága a kínai egyik perccel a másikra, hiszen eddig arról volt, hogy olcsó lesz. Ha valaki Európában értékesíteni akar, akkor az európai standardokat, független attól, hogy a világ mely pontján járt, be kell tartania. Ez pedig ezeket az előbb említett többletköltségeket kikényszeríti belőle.
Akkor viszont a döntés értelmében a jövőben drágulni fog az autóbuszos közlekedés, meg az építőipari munka, hiszen ha a nehéz teherautókra és a buszokra vonatkozó szigorítást írt elő az Európai Bizottság, ráadásul emellett az is elhangzott, hogy a fékek és gumiabroncsok részecske kibocsátására is új szabályokat kell bevezetni, akkor amit adtak a egyik kézzel, a másikkal most vissza fogják venni.
Nem, szó nincs erről. Ne felejtsük el, hogy az elmúlt években a haszonjármű és busz szektor mindig ki tudta lobbizni magának, hogy őre soha nem vonatkozott olyan szigorú előírás, mint ami a személygépkocsikra.
De most majd lesz ezek szerint?
Most utolérik, tehát nem arról van szó, hogy itt nekik valami égtelen új dolgot kell kitalálni, hanem most én azt gondolom versenysemlegességi szempontból ez teljesen normális, főleg károsanyag kibocsátási szempontból, hiszen ha magasból az űrből lenézünk ide Európára, akkor azt látjuk, hogy az autópályákon, autóutakon hihetetlen mennyiségű kamion, mert ugye visszatértünk a kamionra a vonatról, meg a hajóról, de a vonatról mindenképpen, és autóbusz jár. Ezek pedig ha tetszik, ha nem, még ha egy ülésre lebontva fajlagosan kisebb is a káros anyag kibocsátása, de volumenében azért jelentősen nagyobb. Tehát ahogy sokan követelik régóta, hogy már a hajókra is kellene szabályozás, a repülőgépekre is kell szabályozás, ami talán egy picivel nehezebb és több idő kell hozzá, de az teljesen reális volt, hogy a buszoknál, kamionoknál, nagy teherautóknál, nehéz gépeknél ezeket az elemeket beépítsék és megköveteljék.
Tehát ami a fékeket és a gumiabroncsokat illeti, ott is nagyon szigorú az európai szabályozás. Hát ugye éppen most írtak elő olyan jelöléseket, amelyek eddig nem voltak, és szigorúbb a teszt is, amin át kell menjen egy-egy új fejlesztés.
Frici, ha azt mondom neked, hogy 20 évvel ezelőtt Magyarországon kevesebb, mint 3 millió személyautó volt. Ma pedig több, mint 4 millió személyautó. A járművek száma bővült egész Európában. Nem látjuk, nem szoktunk róla beszélni, de amikor káros anyagról beszélünk, akkor nem csupán az emisszióról kell, hanem a porszennyezésről. Ugye emlékszel, korodnál fogva, meg őszhajadat látva, arra, hogy a ferodó por,
igen,
az már korábban is egy ilyen közös ellenség volt, mindig kimondták, hogy ez rákkeltő, aztán úgy mindig csend volt vele kapcsolatban. Az elmúlt években, az elmúlt 10 évben az autóipar azért ennek ellenére jelentős fejlesztések voltak, hogy a fékporok, azoknak a mennyisége, vagy legalábbis a káros összetevői, azok csökkenthetőek legyenek, de ez nem szüntethető meg, ha tetszik, ha nem. Tehát, hogyha azt a rengeteg járművet nézzük, akkor a gumipor és a fékpor azért az ott van a levegőben, és ráadásul az 1-2 méter magasságban, tehát ahol a gyalogosok, a kisbabát toló édesanyja vagy édesapa mennek az úton, tehát a legfrekventáltabb területeken. Tehát ebben már régóta ment a diskurzus, de elnyomta az, hogy a károsanyag kibocsátásra fókuszált mindenki. Készen van az a technológia, és nem drága az a technológia egyébként, ami ezeket csökkenteni fogja a fékeknél. Másik történet a gumi, hiszen ez egy gyártás technológiai kérdés, hogy hogyan tudják megoldani, de amennyire én hallottam, ott is érdemi csökkentésre van lehetőség. De ami nagyon fontos, az elmúlt napokban beszélgettem egy konferencián szakmai résztvevőkkel, és ők mondtak, hogy na, akkor visszajön a fékdob. Nem fog visszajönni a fékdob. Mert nehogy félreértés legyen, a fékdobban ugyanúgy keletkezett, sőt, a ferodópor persze nem jött ki, csak akkor, amikor levették nagyobb része akkor, amikor levették a fékdobot, viszont ennek az egész konstrukciónak a kevésbé hatékonysága, problémái, meg sokkal magasabb ár mellett volt még egy komoly problémája, hogy aki normál szervizenként megspórolta a hátsó fékdob leszerelését, mert ugye alapvetően az utóbbi évtizedben már csak a hátsó fék volt dobfék, azoknál a bennmaradó ferrodobor szét csiszolta magát a dobot is, és magát a fékbetétet is. Tehát innentől kezdve általában sokkal magasabb volt a javítási költség annál, mint ami egyébként ma egy féktárcsás járműnél.
A Gémosz tagszervezetét, vagy tagvállalatait vajon megnyugtatta ez a döntés az Euro 7 halasztásáról? Ugye félő volt, hogy minél jobban zsugorodik az autóipari teljesítmény, hiszen kevesebb modellt kell előállítani, vagy tudnak előállítani, és nőnek a költségek, így aztán az árak is egyre inkább zsugorodni fog a márka kereskedői hálózat szerte Európában. Akkor most megnyugodtak a kereskedések?
Hát, hogyha 100-nak veszem a nyugtalansági okokat, akkor ez körülbelül 5%-nak felel meg azon belül. Sokkal nagyobb kérdések vannak itt napirenden, az ügynök, díler, bizományos kérdéstől kezdve, a hálózatok, amik te is mondtál, az online értékesítés, mennyire fogja a háttérbe szorítani a normál, hagyományos értékesítést, a nagy beruházások, hiszen egy márkakereskedés, ha tetszik, ha nem a legkisebb is, sok 100 millió forint, de egy átlagos márkakereskedés azért inkább milliárdos, vagy több milliárdos befektetés, ennek a térülése. Már csak azért is, mert olyan módon alakul át az európai autó kereskedelemnek a struktúrája is, hogy ember legyen a talpán, aki ezt le tudja követni, és ma tud higgadt, józan, egyébként mondjuk 10 évet nem ismerik mondani, de 5 éves távlatban reális döntést. Ez okozza leginkább. De az kétségtelen tény, hogy ez a mostani döntés, ez a kis autókat, amit te is mondtál, ez előnybe hozza. A kis autók, és Magyarországon azért alapvetően a volumenben a kis autók fogytak, annak az ára azért az elmúlt időszakban pont amiatt is, hogy a gyártók a nagyobbakra koncentráltak, a profitábilisabbakra, azért elszállt. Nyugat-Európában már látszik, és talán Magyarországon is vannak jelek, hogy a drágulás ebben a kategóriában már lelassult. És itt szeretném felhívni a figyelmet, ha megengeded valamire. Sokan azt gondolják, hogy amikor azt olvassák az újságban, hogy az infláció csökken, az egyenlő az árak csökkenésével. Nem. Az árak csökkenését a defláció hozza el. Az infláció az csak azt jelenti, annak a csökkenése, hogy kevésbé nő. Tehát innentől kezdve az autóiparnál is, ahogy a legelején beszéltünk róla, én arra számítok, hogy az elkövetkezendő egy évben le fog lassulni a árnövekedésnek a dinamikája. Persze van több, de egy alapvető, ha csak a forint árfolyammal nem történik valami. Ha ez a stabilizált 3,80-3,90 körüli forint-euró viszony megmarad, vagy vissza tud állni, akkor azért nyugodtabb szívvel tudom kijelenteni, hogy az a drámai időszak, ami az elmúlt 2-2,5 vagy esetleg szűk 3 évet jellemezte, az talán az előttünk álló években kikerülhető lesz.
Hogyha jósolni kellene, mit gondolsz, hogy ez az új Euro 7-es bevezetése, ez hány év haladékot kaphatott? Tehát mikor ér el oda az autóipar, amikor már nem lehet átlépni ennek a bevezetésén?
Cici, lehet, hogy én most utópikusabb itt mondok, de én a mai helyzetben még azt sem tartom kizártnak, hogy az Euro 6 DEFGH-ról egyből majd a végső fázisba kerülünk át. Tehát lehet, hogy nem is fog sor kerülni az Euro 7-esre, hiszen azért az európai autógyártók hihetetlen mértékben fejlesztik a hibrid és a tisztán elektromos hajtásokat, és önmagában meg fog oldódni, mert ahogy az európai innováció az árakban is meg fog jelenni, tovább közelít majd a belső égési motorral szerelt járműnek az ára az elektromos vagy egy hibrid járműhöz, akkor én azt gondolom, hogy a vásárlóknak megint ott lesz az a tulajdonképpen szerencsés helyzet, hogy mindenki a napi rutinjához, a napi élethelyzetéhez fogja tudni kiválasztani, hogy neki melyik technológia jó. És megint mondom, aki hosszú Budapest-Hamburg, szándékosan ezt mondom, dízel, az elektromos autó nem odavaló. Oda jó lehet még egy hibrid, nem biztos, hogy a plug-in hibrid, hanem egy full hibrid. A plug-in hibrid és a mild hibrid az a városban jó, és a benzines motor is az, ami még én azt gondolom, hogy hosszú ideig itt lesz velünk, de egyre inkább hibridizálva. Végül az elektromos autó nagyobb részt továbbra is akkor célszerű, nem azért nem lehet, akkor célszerű, ha városi és agglomerációs közlekedésre vagy ilyen napi 100-150-200 kilométernél nem többre használjuk, mert akkor éri meg.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál és ezeket elmondtad. Kedves hallgatók, Önök Gabini Gábort, a Gépjármű Márka Kereskedők Országos Szövetségének elnökét hallották.